6 perccel a Visegrádi országcsoport ereje és jelentősége. Onnan és akkor érthető meg igazán, hogyha látjuk, hogy hogyan kezelik, követik, értelmezik E4 ország szövetségét nyugaton. Nem véletlen, hogy a napokban Berlinben a Cicero és a Berliner Zeitung által szervezett pódium beszélgetésen Orbán Viktor kormányfőt is arra kérték a németek, hogy értelmezze a V4-ek erejének lényegét, illetve a geopolitikai nézetkülönbségek hatását E4 országra. A kormányfő egy ritkában hangoztatott szempontot is beemelt a válaszába. A V4 ereje azzal is gyengült meg egyes kérdésekben, hogy a britek kiléptek az Európai Unióból. Itt van a vonalban Jannik Szabolcs, az MCC Politika Tudományi Műhelyének kutató tanára. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye a föderális Európa, meg talán a migráció kérdése is egy olyan ügy volt, amiben például a magyar-lengyel és a brit álláspont ezek szerint egyezett, vagy más az oka, hogy a V4-re is hatással volt a brit kilépés a kormányfői értelmezés szerint?
Én azt gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy ezeket az ügyeket és ezeket a tágabb kérdéseket nagyjából hasonlóan látták Londonban, Varsóban és Budapesten is. Ugye a múlt időt valóban azt indokolja, hogy 2020 óta az Egyesült Királyság hivatalosan sem tagja már az Európai Uniónak. Én kicsit visszább mennék a témában. Tehát én azt gondolom, hogy a britek kilépése egyrészt valóban egyfajta veszteség volt a V4-eknek, hiszen ezeket a hagyományosan erős nemzetállami jogosítványokat, jogköröket fenntartani igyekvő tagállami álláspont, ez valóban gyengült a britekkel, akik, emlékezzünk vissza, azért a tagságuk óta mindig egy kicsit ezt a bent is vagyok, kint is vagyok típusú politikai hozzáállást vitték az Európai Unióban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ez a szuverenista, a tagállami kompetenciákra jobban építő álláspont, ennek a képviselete most gyakorlatilag a V4-ekre maradt, és azon belül is elsősorban ugye Magyarországra és Lengyelországra, hogy a jelenlegi kormányok Európai Uniós fölfogását tekintve az látszik, hogy ezek az országok egyértelműen ennek a föderalizáló, az Európai Unió, vagy bocsánat, a politikai unió felé vezető útnak az ellenpólusát képezik, és még egyébként talán vannak azért hasonló politikai erők Európában, akik szintén ebben a típusú felállásban látják a jövőt. Tehát a britek kilépésén azt gondolom, hogy egyrészt helyes a miniszterelnök diagnózisa, egy hatalmas veszteséget jelent ennek az oldalnak. Másfelől ugyanakkor értelmezhető egyfajta stafétabot átadásként is, hogy ezt az álláspontot most ezeknek a tagállamoknak, első itt a V4-eknek kell vinniük a jövőben, hiszen azért látjuk folyamatosan visszatérő elem az együttműködés, illetve az integrációba bevonandó területek bővítésének igénye, ezek folyamatosan napirenden vannak, és nyilvánvalóan ez a fajta vetélkedés a két tábor vagy két álláspont között, ez dinamikusan halad az időben, változik, talán nincs is végpontjuk egyébként, de nyilvánvalóan ezen pontok felé lehet közeledni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a vitele, ez továbbra is egy nagyon fontos szempont, főleg akkor, hogyha azt látjuk, hogy például ugye, külpolitikai, külügyi kérdésekben akár még a vétót is elvennék az egyes tagállamoktól bizonyos nyugat-európai vezetők.
Ha már a bővítést említette, ez másként érdeke Kelet-Közép-Európának, mint Nyugat-Európának?
Mármint
Például a nyugat-balkáni bővítés. Ugye sokszor elmondták sokszor, hogy igen, mondták is, meg ki is szivárogtak ilyen típusú ellenérzések Nyugat-Európából, hogy azért nem akarják annyira sürgetni a bővítést, mert azzal úgy látják a nyugati nagyok, hogy valójában Közép-Kelet-Európa az itteni érdekcsoport, az itteni ideológiai irányok, kulturális irányok és gazdasági érdekek erősödnének meg túlzottan.
Én azt gondolom, hogy ez a feltételezett vélemény, ez uralkodik igenis nyugaton, tehát lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy újabb problémás országokat, országcsoportot kapnának meg adott esetben tagként. Én azt hiszem, hogy a V4-ek, és itt akár kitágítható a kör a 2004-ben és az után újonnan csatlakozott tagállamokra, tehát ez a régió messzemenően érdekelt a Nyugat-Balkán integrációjában, tehát nyilvánvalóan ennél az országcsoportnál releváns elsősorban belátható időn belüli csatlakozásokról beszélni. Tehát itt stratégiai érdek van egész egyszerűen, földrajzi okokból, politikai, gazdasági kapcsolatok intenzitása okán, de visszakanyarodhatunk a 2015-ben kirobbant migrációs válságig is, ugyanis jól látszódott, hogy milyen stratégiai szerep hárul a nyugat-balkáni államokra akkor, amikor tömegek irreguláris vonulásáról, illetve határvédelemről van szó. Ezt azóta is egyébként hangoztatja többek között a magyar miniszterelnök, hogy ezért is nagyon fontos lenne ezeket az államokat felvenni majd az Európai Unióba. Tehát itt látható egyébként egy törés is ennek megfelelően. Nyugaton ez nem tűnik ennyire sürgetőnek, de itt Közép-Európában. Ez igenis egy stratégiai kérdés, nem véletlen az, hogy egyébként a V4-ek is az elmúlt években teljes mellszélességgel támogatták egyébként a régió országainak fölvételét az Európai Unióba. Ez itt egész egyszerűen stratégiai érdek kötődik.
Ugye most a V4-en belüli vitáknál geopolitikai nézetkülönbségeket emlegetnek. A kormányfő is erről beszélt, hogy amikor geopolitikáról van szó a V4-eken belül, akkor azért az feszíti az együttműködést, egyébként minden más területen pedig együtt tud működni maradéktalanul és akadálytalanul ez a négy ország. De ha már geopolitikai nézetkülönbségek, ez csak keleti irányú politikára igaz? Tehát mondjuk nyugatról, a nyugati világról ugyanúgy gondolkodik egy lengyel és egy magyar, csak a tőlünk keletebbre fekvő térségekhez van más típusú történelmi kapcsolódása, vagy reflexe?
Én azt gondolom, hogy a miniszterelnöki meglátás mondat az elsősorban az orosz kérdése, tehát Oroszország régióbeli megítélésére, aktivitására, a vele fenntartott bilaterális és magasabb szintű, tehát uniós szintű kapcsolatokra vonatkozott. Ez, tehát leegyszerűsíthető talán ez a kérdés. Most látjuk hogy nyilvánvalóan a háború időszakában, hogy ez teljesen világosan látszik, hogy itt most az Oroszországgal szembeni viszonyról van szó. Én azt gondolom, hogy ilyen fajsúlyú törésvonalat, töréspontot a négy ország között nem nagyon tudnánk megnevezni, mint az Oroszországhoz való viszony, de ez sem új keletű. Tehát ez gyakorlatilag ilyen élesen láthatóvá már 2014 után vált, ugye ne feledjük el azért a mostani háborúnak azért van előzménye, ugye 2014 után a Krima annexióját követően már több körben vetettek ki szankciókat Oroszországra, és akkor egyébként szintén Lengyelország volt a tömbből a legtámogatóbb a szankciók ügyében, míg mondjuk az akkori cseh kormány, szlovák kormány, és egyszerűen a magyar kormány sem támogatta például alapvetően a gazdasági típusú szankciókat Moszkvával szemben, de ott sem vétóztak egyébként, hanem megszavazták ezeket is a V3-ak. Tehát az egységet nem bontották meg ilyen értelemben, de jól látszódott a kommunikációjukból, a testtartásukból, hogy ők ezzel a gazdasági típusú szankciócsomaggal már nem feltétlenül értenek egyet, míg az természetesen, hogy orosz állami vezetők, cégvezérek vagyonát eszközeit zárolják, kitiltják Európából őket, ezeket azért könnyebb szívvel támogatják a V4-ek is, mindegyik V4 állam, de akkor, amikor már mondjuk a kereskedelmet, a kétoldalú kereskedelmet az oroszokkal érintik a szankciók, vagy ugye most látjuk, hogy az energia behozattal, az energiakereskedelemmel kapcsolatos szankciók ugye kerül napirendre, akkor már nem ennyire egyértelmű a kép, míg a lengyelek, hát ugye azt látjuk, hogy a falig, de még lehet, hogy azon is túl elmennének az oroszokkal szembeni szankciók ügyében. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ilyen típusú ügyet, ami ennyire megosztja a V4-eket az elmúlt 31 évében a platform működésének, nem láttunk. Persze elképzelhető, hogy lesz még ilyen, de valóban inkább egy ilyen geopolitikai természetű ügynél jön ki ez a másfajta megközelítés, másfajta alapállás.
Igen, de ha már azt mondja, hogy elmennének a falig, meg azon túl is a lengyelek az oroszokkal, ugye azért az kiderült, hogy attól, hogy az orosz-ukrán háborúról mást gondol a lengyel és a magyar fél, nem lesz más a közös külpolitikai mozgás. Tehát az most már látszik, hogy a lengyelek jó pontokat akartak szerezni nyugaton, persze a saját történelmi tapasztalatuk mellett, azzal, hogy az oroszokat ekézik, de látszik, hogy nem tudnak elég jó pontot szerezni ahhoz, hogy megkapják a helyreállítási forrásokat. Tehát a V4 szemszögéből ezzel az derül ki, hogy Nyugat-Európa azonnal elnyom minden közép-kelet-európait, amint kidugja a fejét ebből az összetartó csoportból. Tehát valójában ez most akkor megerősíti a visegrádi térséget?
Ugye ez a ön által említett kettőség, ez arra világít rá, hogy a politika és a nyilvánjárás ebben az uniós arénában történő tagállami mozgás és a kapcsolatok Brüsszellel egy-egy tagállami fővárosból, azok semmiképp sem egydimenziósak. Tehát valóban lehet értanulónak lenni mondjuk a többségi nyugati kánonnal Oroszország ügyében, de ez úgy tűnik, hogy nem jelent bocsánatot vagy felmentést a vélt vagy valós brüsszeli sérelmek alól, vagy korábbi években megromlott viszonyok alól. Nyilvánvalóan ezek jogilag, uniós jogilag nem fognak így összekapcsolódni, nyilvánvalóan külön ügyekről van szó, de mégiscsak az embernek az a, vagy lehet olyan benyomás, amit szerkesztő úr említett, hogy hát igen, hogy itt van ez a háború, az oroszokat meg kell büntetni, és akkor ebben a lengyelek talán az egyik leghangosabb tagállam, de hát ez persze úgy tűnik nem jelenti azt, hogy akkor itt minden rendben van az igazságügyi reform elvárt lépéseivel, itt az RFF fáradjatok átvenni. Hát nem ez történik, és ez biztos, hogy szerepet játszott. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt hónapok lengyel vezetői nyilatkozatait, legyen az akár egy viselnök Kaczynski, legyen az Morawiecki miniszterelnök, vagy más meghatározó szereplője a jobboldali kurzusnak, akkor azt látjuk, hogy távolodás volt, ugye február után nyáron születtek ilyen és olyan nyilatkozatok is, majd ugye amikor ez kiderült, hogy mégsem hívhatók le az RFF pénzek Lengyelország által a véghez vitt reformok dacára, onnantól már megint, talán egy fokkal sűrűbben lehet kiolvasni lengyel vezetők szájából a Magyarország melletti kiállás, vagy valamilyen a Budapest-Varsó-tengely szempontjából pozitív nyilatkozatot. Tehát ez viszonylag jó nyomon követhető azzal együtt, hogy óvazoktam mindenkit inteni attól, hogy önmagában ilyen vezetői nyilatkozatokból induljon ki, hiszen azért tudjuk, hogy a média ezeket saját tájaíze érdekei szerint mindig fölnagyítja. De kétségtelen még egyszer, hogy ez a váltás az érezhető volt a háttérben, és úgy tűnik, hogy ilyen jogállamisági típusú kérdésekben, illetve egyéb hasonló politikai indítatásúnak tűnő ügyekben Budapest és Varsó, amíg ezek a kormányok vannak hatalmon a két országban, számíthat egymásra, és ez kétségkívül olajozza, jobbá teszi a lengyel-magyar együttműködést és kapcsolatokat. Az, hogy a V4-re ez mennyiben hat segítőleg, az már egy más kérdés.
De pedig egyébként érdekes lehet ezt elemezni, és különösen a színezetet. Ha már ön is említi, hogy amíg a mostani összetételű kormányok vannak, mert ha már eltérő színezet. Egy másik szereplő ugye a szlovákok esetében a korábbi szociáldemokrata kormányfő Robert Fico adott néhány hete interjút a Hír TV-nek, és abban ismét kiállt az Orbán kormány mellett több ideológiai természetű ügyben. Tehát lehet, hogy a választóvonal valójában tényleg nem ideológiai alapú Nyugat-Európa és Kelet-Európa között, hanem érdek alapú, függetlenül a kormányzatok színezetétől?
Igen, én egyébként összemerve egyet értek ezzel az állítással, azzal együtt, hogy most picit zárójelbe teszem az előbbi mondatomat, amivel azt akartam egyébként csak jelezni, hogy a PiS és a Fidesz ideológiai közelsége, és úgy gondolhatunk a nemzet, a család fontossága, a nemzeti szuverenitás megőrzésére, stb. Ezek nagyon megkönnyítik, és közelebb hozzák a feleket, és az együttműködésnek sokkal jobb kereteket adnak, de ez nem kell, hogy törvényszerűen így legyen, mert attól függetlenül valahol egy kicsit, hogy milyen kormányzati politikát visz egy-egy kormány a V4 országok bármelyikében, az attól még a stratégiai érdekeik az országoknak, azok nem nagyon fognak változni, tehát nyilvánvalóan fontos különbség van egy-egy baloldali és jobboldali kabinet között, de az, hogy egyébként a külkereskedelmet pörgetni kell, a gazdasági növekedést, és itt mindent meg kell tenni, hogy itt mégiscsak egymásra vannak utalva a szótágabb értelmében ezek az államok, és egy sor probléma ugyanúgy érinti őket. Ez gyakorlatilag abban az irányban mutat, hogy neki készeknek kell lenniük együttműködni Brüsszelben, vagy akár más nem európai fókuszú ügyekben, hiszen mégiscsak egy régió vagyunk itt Közép-Európában, mégiscsak történelmi értelemben sorstársak vagyunk egy csomó probléma kapcsán, csomó ügy tekintetében, tehát ez nem zárójelezhető ilyen értelemben, és ezért fordulhat elő az, amit szerkesztő úr jelzett, hogy Robert Fico mai napig Orbánnal szimpatizáló magyar kormány politikáját elismerő, dicsérő szavakat tesz, fejne a figyelmet, hogy Fico bukásáig gyakorlatilag egy nagyon erős négyes tandem alakult ki az akkori V4 kormányfők között, aminek a baloldali szociáldemokratának tekinthető sok értelemben Smer is oszlopos tagja volt élén Ficóval, és ez nagyon jól megfért, úgy tűnik, egy PISZ kormányzattal és egy Fidesz kormányzattal. Úgyhogy ezek nem kővevésebb dolgok, és én is azt gondolom, hogy az elsődleges strukturáló dimenzió az a nemzeti érdek, hogyha ezt követni igyekszik a négy állam, mert ezek egybeesnek, akkor ott van, és érdekes a V4 együttműködés. Ha ez nem lehetséges, akkor ott nem valósul meg. De ez persze jól jön, még egyszer hangsúlyozom, hogyha a háttérben van egyfajta ideológiai közelség, szakpolitikai elképzelések közötti közelség a négy mindenkori kormány között. Ezek nyilvánvalóan segítik az együttműködést, és hát ki mennyire szeretne megfelelni mondjuk a nyugat-európai mainstreamnek. A mostani cseh kabinet például ismét nagyon erősen a nyugat-európai vonalat nyomja, összehasonlítva mondjuk akár a szlovákokkal, ahol szintén megvan ez a fajta orientációs igénye mostani kabinetben, de talán nem olyan erős, mint mondjuk a cseheknél.
Igen, de ugye ezért merül fel mindig a kérdés, hogy a csehek és a szlovákok miért látszanak sokszor külön utasnak, vagy kevésbé bevonhatónak ebbe az egységbe. Ugye érdemes azért mondjuk a magyar kormányfő őszi parlamenti ülés szakott megnyitó beszédéből felidézni, hogy az olajszankciók aluli kivétel kiharcolásakor a brüsszeli csatazajban a csehek és a szlovákok hangját nem lehetett hallani, miközben nekik ugyanúgy nem volt mindegy, hogy lesznek-e kivételek a csövön érkező nyersanyagra, vagy nem. Tehát nekik is a magyar-lengyel tandem kaparja ki sok ügyben ezek szerint a gesztenyét.
Ez egy nagyon jó példa erre valóban, hogy ezt a fajta konformista, a brüsszeli elvárásoknak megfelelni akaró, eltanuló, láttatát keltő magatartást, testtartást, amit sokszor a elsősorban a csehek, de viszonylag gyakran a szlovákok is felvettek elmúlt évtizedekben, az gyakorlatilag ezt mutatja, hogy ezt az imást, ezt a fajta törekvést nem szívesen adják föl, még akkor sem, hogyha az érdekük úgy kívánná, és látják azt, hogy az ott esetben egy ponton ez kiderül, hogy mondjuk itt a magyar kabinet törekvései, azok sikerrel koronázhatnak, és akkor majd köszönik szépen az opt-out lehetőségét a szankcióból, és élni fognak vele. Tehát ez a politika már csak így működik, ilyen helyzeteket is tud produkálni, de ebből is látszik egy érdekes tény például, tehát az, hogy a V4 együttműködés és annak érdemi része az sokszor kommunikáció, az is elég, vagy annyit látunk legalábbis belőle. És amikor hiányérzetünk támad, mert ez nem olyan gyakori, vagy az ott esetben egy-egy negatívnak tűnő megjegyzés vagy nyilatkozat rontja látszólag, akkor az mindig rosszul esik, vagy csodálkozunk, hogy hát itt most nem mennek rendben a dolgok, holott fogalmunk sincsen arról, hogy mi zajlik zárt tartók között, legjobb esetben elképzeléseink vannak nagyon sokszor. Tehát azért ez sem egy fekete-fehér kép ilyen értelemben, és hát ehhez a kommunikációs játékhoz, vagy kommunikációs szinthez azt is tegyük hozzá sietve, hogy azért minden egyes kormány, és így a visegrádi kormányok is, azért csak hazafele játszanak a saját közönségüknek. Tehát ők szeretnék majd, hogyha újra választanák őket a következő választásokon, és hát ennek a térnek, ennek a politikai térnek része a visegrádi együttműködés is, hogyha ez egy jól csengő dolog otthon, egy-egy ügyben, vagy mondjuk a nyugati médiát követő cseh vagy szlovák választóknak éppen nem tűnik olyan patásan ördöginek mondjuk Morawiecki vagy Orbán, akkor elképzelhető, hogy érdemes V4-es üzenetekkel operálni, és újra az együttműködés fontosságát hangsúlyozni. Tehát azért mondom, hogy ez belefonódik szépen a tagállami belpolitikákba is, ennek a V4-nek az optikája. Így is értelmeznünk kell, így is látnunk kell az együttműködés intenzitását.
Köszönöm szépen, Jannik Szabolcsot, az MCC Politika Tudományi Műhelyének kutató tanárát hallották az elmúlt percekben.
Közösséget építünk. Budapesten a 95,3-on, Debrecenben a 106,0-án. Karcefem.